Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A szerkesztő Illis László. Először arról lesz szó, hogy ha extrémen hideg lesz az idei tél, akkor Szlovákiában már február végére elfogyhat a gázkészlet. Legalábbis erről beszélt egy tévéműsorban múlt hétvégén a szlovák gazdasági miniszter, aki azt is elmondta, hogy ebben az esetben a gyártó üzemeket is leállítanák pár napra. Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az Inforádiónak azt mondta, hogy egész Európában alacsony a gáztározók töltöttsége, a legsúlyosabb helyzet pedig nem Szlovákiában, hanem az Egyesült Királyságban alakulhat ki. Sipos Ildikó kérdezte Pletcher Tamást.
Fő oka elsősorban az, hogy Európában is alacsony a földgáztárolók telítettsége. Gyakorlatilag itt a télet megelőző időszakban jellemzően 75-76% körül volt az átlagos európai gáztároló töltöttség. Ilyenkor ez 90% fölött szokott lenni. Ez azt jelenti, hogy extrém hideg esetében valóban a tárolók kiürülhetnek, illetve alacsonyabb lehet a gáznyomás, ami okozhatja mindenképpen azt, hogy fennakadások lehetnek az ellátásban.
Mekkora lehet ez az extrém hideg? És volt erre egyébként már példa?
Az európai tapasztalatok azt mutatták eddig, hogy a leghidegebb téli időszakban is körülbelül a tárolók töltöttségének olyan 70-72%-a ürült ki, ami azt jelenti, hogy elméletileg ugye a 75% elég lehet, azonban nem szabad elfeledkezni arról, hogy technikailag ez a gáz kitárolása ez úgy történik, hogy a bennlevő nyomás a tárolással párhuzamosan csökken. Magyarul, hogyha elkezdődik a kitárolás, akkor a nyomás is csökkenni fog egy idő után, tehát gyakorlatilag nullára, illetve nulla közelében nem lehet valószínűleg ezeket a tárolókat kiüríteni. Emiatt valóban, hogyha nagyon hideg időszak lesz a télen, akkor ez a mostani alacsony távoli töltöttség okozhat nyomás problémákat, ami ugye az ellátásra is visszahat.
De volt már korábban ilyen, akár Szlovákiában, vagy akár bármelyik más európai országban? Pár évvel ezelőtt, hogyha jól emlékszem, akkor épp a szerbeknek segített Magyarország, amikor hasonló helyzetben voltak.
Igen, ez valóban így volt, tehát a környékbeli országok közül Szerbiának voltak hasonló problémái. Jellemzően ilyen gond azért nem szokott lenni, tehát azért ez egy nagyon extrém helyzet, hogy a téli időszakban nincs akkora mennyiségű földgáz, illetve nincs akkora mennyiségű nyomás a rendszerben, ami biztosítaná az összes fél számára a megfelelő ellátást.
Szlovákiához hasonlóan bármelyik más európai országban bekövetkezhet-e hasonló?
A legsősebb helyzet, én azt gondolom, mindenképpen az Egyesült Királyságban van, amelynek a gázellátottsága valószínűleg még rosszabb, mint az Európai Unióé, illetve az ő gáztároló kapacitásaik is jóval alacsonyabbak. Ők bízták leginkább rá magukat a teljes szabadpiaci ellátásra, és most ebben az extrém körülmények között ez visszaüt. Ő esetükben el tudok képzelni ilyen jellegű ellátási problémát. Ezen kívül hát kisebb országokban, illetve egyes területeken lehetnek még problémák szintén. Ezt is látni kell azonban, hogy a mostani nagyon magas gázárak miatt a fogyasztói oldal is elkezdett reagálni, tehát több műtrágyagyártó cég és vegyipari vállalat is jelezte Európában, hogy a mostani árak mellett beszünteti a tevékenységét, ez pedig értelemszerűen a keresleti oldalra is visszahat.
Afgánok milliói, köztük gyerekek fognak éhen halni, ha nem sikerül visszarántani Afganisztánt az összeomlás széléről, figyelmeztetett az ENSZ élelmezési világprogramjának igazgatója. Az Inforádió által megkérdezett szakértő szerint humanitárius katasztrófához vezethet a nemzetközi segélyek elapadása, és ehhez az asszály is hozzájárul. Varga Monika összeállítása.
Afganisztánban gyerekek fognak meghalni, emberek fognak éhezni, mondta David Weasley, az ENSZ élelmezési világprogramjának igazgatója hétfőn. A tisztségviselő a befagyasztott alapok elérhetővé tételét követelte. Mióta ugyanis augusztusban a tálibok átvették a hatalmat az országban, elapadtak az adományok. A nemzetközi közösség ugyanis nem ismeri el a tálibok fennhatóságát, segélyt pedig csak elismert országoknak tudnak adni. Holott Afganisztán eddig is javarészt támogatásokból élt, magyarázza Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója.
Afganisztánnak nincs pénze, Afganisztánnak eddig sem volt pénze mindazokra a szolgáltatásokra, egészségügyi szolgáltatásokra, élelmiszerimportra, amelyekre most szükség van. Idáig a nemzetközi közösség az afgán központi költségvetést támogatta hatalmas összegekkel, a kiadások mondjuk 75%-ával, tehát abból vásárolt az afgán állam aztán a nemzetközi piacon búzát, és ebből a pénzből finanszírozta az orvosok, a nővérek, a kórházak, a rendőrök működését. Ugye most az afgán kormány megszűnt a nemzetközi segélyezés.
A helyzetet rontja, hogy Afganisztánt idén másodszor sújtja az aszály, teszi hozzá Wagner Péter.
súlyos humanitárius katasztrófa van az országban. Durván a lakosság fele számára van szükség, vagy lenne szükség valamilyen segítségre. 10 millió ember van, akinek élelmiszer vagy egyéb közvetlen segélyre lenne szüksége.
A kutató megjegyezte, a nemzetközi közösség most azon dolgozik, hogy úgy juttasson el humanitárius segélyt az országba, hogy azt a tálibok ne használhassák fel saját legitimációjuk, népszerűségük erősítésére.
Ez nagy blama lenne a nemzetközi közösségnek is, hogyha végül az afgán lakosság lenne az áldozata még egyszer, még inkább annak, hogy a tálibok átvették a hatalmat.
Az ENSZ élelmezési világprogramjának havonta 220 millió dollárra van szüksége ahhoz, hogy élelmiszert biztosítson a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő afgánoknak. Jelenleg annyi tartalékuk van, hogy decemberig tudnak segélyt adni. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy ha nem javul a helyzet, az a 2015-öshöz hasonló migrációs válságot válthat ki.
A Budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint egy új politikai kultúra alakulhat ki Németországban a várhatóan decemberre megalakuló új kormánnyal. Kisé László az Inforádió Arena című műsorában azt mondta, Olaf Scholz leendő kancellárnak saját pártja balszárnyával is meg kell küzdenie.
Scholz is pályázott a pártelnökségre, de őt a bázis nem fogadta el, tehát a párt balra ment el, míg Scholzot nem találták alkalmasnak, hogy a pártelnöke legyen.
De... Ezért érdekes kérdés ez, hogy akkor milyen a viszonya a bal szárnyához a pártnak.
De így jön az ugrópont, viszont kancellár jelöltnek alkalmasnak találták. És az SPD, a szociális történetét az ember megnézi az elmúlt évtizedekben, azt látjuk, hogy nagyon sok kancellár sokkal jobbra állt a pártól, mint ahogy a pártnak a nagy része. Hát ilyen volt például Helmut Schmidt, akinek a pártnak a baloldalával kezdett megküzdeni, ugyanakkor Gerhard Schrödernek is. Tehát nincs kizárva az, a párt történetét ismerve, hogy Scholznak, ha kancellár lesz, több kérdésbe lehet vitája, konfliktusa a pártnak a baloldalával. Ugyanakkor viszont, mivel egy olyan embert nevezte ki kancellárnak, aki egy technokrata benyomás kelt, nem egy ideológus. Ez arra alkalmas volt, hogy olyan embereket is megszólítson a szociáldemokrata párt, akik egyébként nem klasszikus szociáldemokrata szavazók voltak. És lényegében Scholz személye nagyon lényegesen számított abba, hogy győzött, még ha 1,6%-kal is.
Hát ezek szerint akkor nem a három nem csak a három koalíciós pártot kell neki összetartani, hanem még a saját pártját is?
Hát egyelőre a párt egységes, és azt kell mondani, Scholzot elsőként választották meg kancellár jelöltnek, még a CDU bajlódott a saját maga belső ügyeivel is megkésve, addig ez a szociálista párt hosszú idő után egységessé vált. Tehát most is egységesek, de kétségkívül, ha Scholz vezeti a kormányt, akkor nyilvánvalóan a párt baloldalának igen komoly befolyása lesz a szövetségi kormány politikájára.
Az SPD-n belül is kell még adott esetben egyeztetnie a kormányprogramról?
Hát természetesen pártprogramoknak a elfogadása az, hogy ez most a párt vezetési grémiumába zajlik, vagy a párt bázissal is megszavazzák. De azt kell mondani, hogy a pártot ezt gyakorlatilag a mélyből hozta vissza, hisz ne feledjük azt, hogy az évnek a legelején még 14-15% között volt a párt, és gyakorlatilag győztes pártá vált. Ugyanennek az az ára, hogy olyan pártrendszert alakult ki, ahol a kispártok középpártokká váltak, tehát fölfelé mentek, a nagy pártok, a CDU és a SPD pedig lefelé mentek középpártokká.
Érdekel ennek a három pártnak egyébként, hogy együtt legyenek és együtt folytassák?
Hát gyakorlatilag nagyon nagy ambícióval láttak neki, és ahogy ezt már idéztem itt a FDP-nek a vezetőjét, Linnert, hangsúlyozta, hogy itt egy új politikai kultúra alakul ki, és egy német politológus, Korte, arról beszélt, hogy egy új közép alakul ki. Egyrésztről a liberális fiatalok és a baloldali fiatalokat képviselő új koalíció találkozik ebbe.
Az Inforádió heti külpolitikai összeállítását hallják, a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Németh Zoltán. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy osztogatónak és nem konzervatív szelleműnek írják le a brit Tory kormányzat pandémia utáni első költségvetését. Megemelték például a minimálbért, csökkentették egyes szociális támogatások elvonását, viszont sok középosztálybeli család adóterhe jócskán megugrik. Svetnik Endre tudósít Londonból.
Az éves költségvetés parlamenti bemutatója és vitája a brit politikai kalendárium egyik kiemelt eseménye. Ilyenkor pózol a rezidenciája előtt a kameráknak a hagyományos koronás címeres ősi piros aktatáskával a pénzügyminiszter. A budget boxban lapulnak a jövő évi költségvetési tételek, és ezekkel indul útnak a közeli parlament felé. Ezúttal súlyos lehetett a táska, mert olyan kiadások voltak benne, amelyeket a nyugati hagyományban osztogató, adóztató baloldali pártok is megirigyelhettek volna, miközben egyes konzervatív kommentátorok bírálták a Johnson kormányt, amiért nem az államot visszaszorító és a vállalkozásbarát lépésekre fókuszál. Rishi Sunak brit pénzügyminiszter milliókat, mármint a forint 430-szorosát érő font sterling milliókat pumpál a közlekedésbe és az egészségügybe. A kiadások 180 milliárd eurónak megfelelő összeggel nőnek a következő három évben, ami a legnagyobb emelés ebben az évszázadban, mondta a parlamentben.
Growth up, jobs up and debt down. Let there be no doubt.
Növekedés fel, munkahelyek fel, adósság le. Kezdődik a Covid utáni gazdaság építése, és a költségvetés az optimizmus újkorának megfelelő büdzsé, fejtegette Sunak a képviselők előtt. Masszív összeget kap a brit egészségügy, 7 milliárd eurót, de még többet a vidéki közlekedés, 8 milliárdot. A minimálbér a napi 3800 forintnak megfelelő összegről 4100-ra ugrik. De jobb lesz ettől az élet a Szigetországban. A brit lapok oldalai online költségvetés számológéppel készültek az eseményre, ezzel az olvasók kiszámolhatták, hogy vesztenek vagy nyernek-e az új büdzsével. A kommentátorok ítélete, az alacsonyabb jövedelműek nyernek, a többiek nem. A pénzlapátolásra ugyanis egy olyan időszakban kerül sor, amikor a Brexit és a világgazdasági tényezők miatt meglódultak az árak, a bérek és az infláció. A Resolution Foundation nevű elemzőintézet számítása szerint a költségvetés 2026-27-re valójában évi 3000 fonttal, 1,3 millió forinttal növeli meg a családok adóterheit. Míg az alacsony jövedelműek egy részének jövedelme 2,8%-kal emelkedik, addig a középosztály 2%-ot, a gazdagabbak pedig 3%-ot veszítenek. 1951 óta nem volt ilyen magas a brit adószint, jegyezték meg elemzők, és mindezt egy nevében konzervatív, azaz a szabadversenyes kapitalizmust és alacsony adóztatást pártoló kormány produkálja. Az elemzők szerint, bár az utóbbi időben elkezdtek emelkedni a bérek Nagy-Britanniában, az infláció miatt valójában stagnálni fognak. Svetnik Endre, Inforádió, London.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Meghívott vendégként vett részt az EP Költségvetési Kontrollbizottságának ülésén a Transparency Magyarország ügyvezető igazgatója. A tanácskozás témája az Európai Uniós források felhasználásának ellenőrzése volt.
However, in my view and in the opinion of some critics on this issue,
Martin József hozzászólásában arról beszélt, hogy Magyarországon melyek az uniós forrásokkal összefüggő legfontosabb korrupciós kockázatok és mechanizmusok. Szerintem szükség van a pénzek eddiginél jóval hatékonyabb külső ellenőrzésére, az értelmetlen beruházásoktól kezdve a túlárazáson keresztül a verseny nélküli közbeszerzési eljárásokig. A Pandora iratok által feltárt uniós vonatkozású visszaélések alapos kivizsgálására szólított fel az Európai Parlament. Az állásfoglalás alapján a bizottságnak kötelessége jogi úton fellépni az uniós szabályokat megsértő tagállamokkal szemben. A képviselők szerint az adóparadicsomok uniós fekete listája nem tölti be a szerepét, az arany útlevelek kiadását és a letelepedési programokat pedig uniós szinten kellene szabályozni. Az EP külön elítélte azon jelenlegi és korábbi uniós politikusokat, akik a Pandora iratok tanulsága szerint érintettek. Többek közt Andrej Babis cseh miniszterelnököt, Nikos Anastasiades ciprusi elnököt, Wopke Hoekstra holland pénzügyminisztert, Tony Blair korábbi brit miniszterelnököt és John Daly korábbi máltai minisztert, valamint uniós biztost. Ezen kívül Azerbajdzsán elnökét, Ilham Alijevet és Milo Djukanovic montenegrói elnököt szintén név szerint bírálja az állásfoglalás. Az Európai Parlament környezetvédelemmel foglalkozó szakbizottságának ülésén az új uniós erdőstratégia volt napirenden. A fideszes Tóth Edina független képviselő itt arról beszélt, hogy szerinte az Európai Bizottság túlterjeszkedik a hatáskörén.
I believe that this strategy outlines some good proposals.
Úgy vélem, hogy tagadhatatlan az erdők szerepe a biodiverzitás védelmében és a klímaváltozás elleni harcban. Ezért hazánk számára prioritása a fával borított területek gyarapítása és a meglévő erdőterületek megőrzése. Elutasítjuk azonban, hogy a fejünk fölött átnyúlva, a gazdálkodók és a társadalom érdekeit figyelmen kívül hagyva olyan egyoldalú megközelítést tartalmazó stratégiákat alkossanak, amelyek hazánkban 500 ezer erdőtulajdonos és több tízezer gazdálkodót lehetetlenítene el.
A fideszes Tóth Edinát független EP képviselőt hallották. Rendkívüli sikert hozott az ingyenes Interrail bérleteket szétosztó Discover EU program kedden lezárult legutóbbi pályázata, jelentette be Újhelyi István, szocialista EP képviselő, a program mentora.
330 ezer jelentkezés volt az Európai Unió tagországaiból összesen erre a 60 ezer bérletre, és Magyarország köszönhetően például az Adom Diák mozgalomnak Magyarországon a túljelentkezés a jegyekre mintegy 7-szeres volt, és ezzel az első harmadában vagyunk az európai tagállamoknak, tehát nálunk nagyobb volt az érdeklődés, mint sok-sok más országban.
A szocialista Újhelyi Istvánt hallották. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az EP Perceket hallották.
Szlovákiában egyre több részlet került nyilvánosságra abból a lévai vadászházban készült rejtett kamerás rendőrségi videóból, amelyen Robert Fico korábbi miniszterelnök a volt belügyminiszterével, valamint ügyvédekkel, egy pártját támogató oligarchával és az egykori országos rendőrparancsnok fiával egyeztet különböző folyamatban lévő büntető ügyekről. A felvételek egyikén pedig azt is elárulja Fico, hogy míg idén nyáron Görögországban nyaralt, valaki 50 ezer eurót lopott el tőle pártja a Smer székházában lévő irodájából. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A hét elején napvilágot látott videófelvételek a szlovák speciális ügyészi hivatal szerint alátámasztják, hogy politikusok, az üzleti élet képviselői és ügyvédek igyekeztek befolyásolni a legsúlyosabb büntetőügyek kivizsgálását. A képkockák azonban másról is tanúskodnak. A Gyennyik N napilap közölte, hogy Robert Fico a titkos találkozón készült felvételeken arról is beszélt, hogy amíg ő idén nyáron Krétán nyaralt, az irodájából 50 ezer eurót és aranyérméket loptak el. A Smer elnöke ezt akkor nem jelentette a rendőrségnek, mivel nem akart magyarázkodni, hogy miért van ennyi pénze. Kinek jelenthetném és mit? Mit segítene? Kinek fogom megmagyarázni, hogy 50 ezer eurót tartottam az irodámban, hallható a rejtett kamerás felvételeken? Az elhangzottakra több politikus is reagált. A Ficót a tavalyi választásokon legyőző Igor Matovics pénzügyminiszter azt mondta, Robert Fico minden választójának hiányozna 50 ezer euró, de Robert Fico egy korrupt tolvaj, így világos, hogy neki nem hiányzott, mert nyilvánvalóan lopott pénzről volt szó. Lucia Gyuris Nikolzonová európai parlamenti és Ondrej Dosztál kormánypárti képviselő pedig feljelentést tett Fico irodájának kifosztása ügyében, így a hatóságok vizsgálódhatnak. Mindketten abban bíznak, hogy így fény derülhet arra is, honnan volt Ficónak ennyi készpénze az irodájában. Robert Fico a közösségi profiljára feltöltött videóüzenetben próbálta megmagyarázni, miért nem fordult a rendőrséghez, miután észrevette, hogy kilopták őt.
Keď mi na začiatku 90. rokov vykradli byt, strávil som hodiny na polícii.
Amikor a 90-es évek elején kirabolták a lakásomat, 3 órát töltöttem a rendőrségen, de soha semmit nem nyomoztak ki, mondta, hozzátéve, hogy ezután minden incidenst a rendőrség nélkül próbált megoldani. Hangsúlyozta, hogy így járt el ennél a lopási ügynél is.
Je totálne neakceptovateľné, aby polícia a prokuratúra z politických dôvodov nahrávala moje súkromné rozhovory ako opozičného politika.
Robert Fico elfogadhatatlannak tartja, hogy a rendőrség vagy az ügyészség politikai okokból videó felvételeket készítsen a magánbeszélgetéseiről. Azt állítja, hogy a beszélgetések során semmi olyasmi nem hangzott el, ami akár csak felvetné a bűncselekmény elkövetésének gyanúját. Szerinte az összes sajtótermék, amely részt vesz a rejtett kamerás videó mediális terjesztésében, szép csendben asszisztál a törvénysértések elkövetéséhez és az ellenzék megfigyeléséhez. Azt mondta, ezeket a lapokat Soros György támogatja.
A táto mafia si poctivo za Sorosové peniaze robí svoju špinavú prácu, a síri szúkromne információ.
Ez a maffia Soros pénzéért becsületesen elvégzi a piszkos munkát, és olyan magánjellegű információkat terjeszt, melyekhez bűncselekmény elkövetésével jut hozzá, fogalmazott Szlovákia korábbi 3-szoros miniszterelnöke. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László, a műsorvezető Németh Zoltán volt. Viszont hallásra!